Silver Screen. Tudni szeretnéd, melyik a legkülönlegesebb mozi premier a héten? Egy jó szifit néznél, de úgy érzed, már mindent láttál. Egy japán filmes csemegére vágysz a 60-as évekből.
Nézd velünk újra, vagy fedezd fel eddig kimaradt filmeket a Rádió Free-n, a Silver Screenben.
Rejtett kincsek, elfeledett csemegék és különleges ritkaságok a mozi világából Molnár Kata orsolyával minden csütörtökön 16 órától. Rádió Free. Rádióz szabadon.
Üdvözlöm a hallgatóimat, Molnár Kata orsolyójuk, ez pedig a Silver Screen, és nagyon-nagyon örülök, mert itt van velem György Kessler Márta, és a Találkozás a Buddhával című film kapcsán jött létre ez a kis találkozó. Örülök, hogy itt vagy, Márta, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is örülök, köszönöm szépen, hogy erre a beszélgetésre meghívtatok.
Az a helyzet, hogy hát én nem most ismerkedtem meg veled, hanem már a Hanna című film kapcsán, bevallom, mert nem is egyszer láttam azt a filmet. Érdekel nagyon engem a buddhizmus is, meg nagyon örülök annak, hogyha a női rendezőket üdvözölhetek a terepen, úgyhogy ez egy igazi ilyen dupla öröm. Mielőtt még ráfordulnánk erre a filmre, ehhez egyébként gratulálok, mert nagyon megérintett, és majd sokat beszélgetünk róla, de lépjünk egy nagyot-nagyot hátra az időben, és beszélgessünk először arról, hogy hogy is kerültél te kapcsolatba egyrészt a filmkészítéssel, másrészt meg a buddhizmussal.
Először volt a buddhizmus, egyértelmű, mivel nagyon érdeklődtem az élet értelme iránt, és a kommunista időben erdélyi lány vagyok. Tudjuk, ugye bár itt Magyarországon is az volt, nem sok minden volt a külső szinten, úgyhogy a tudás, az olvasás, az igazságkeresés egy nagyon fontos témája volt sokunknak az én generációmból, és így találkoztam valakivel, akinek volt néhány tanítás, buddhista tanítás, a nézet, amit megosztott velünk, és ez de nagyon tetszett, mert minden ítélkedésen túli hozzáfogás és nagyon szabad felfogás az nyilvánvalóan nagyon közel állt hozzánk, és mikor Budapestre költöztem, akkor szintén közös barátoktól hallottam, hogy jön ez a Dalai Láma, Olen Udál, egy előadást fog tartani a jogi egyetemen, előtt a kertészjogi egyetemen, és oda eljöttünk, hogy megnézzük magunknak, mi ez az egész. És előtte vettem még ott könyvet, a Buddha élete és tanítása, ami szintén nagyon tetszett, és valahogy úgy gondoltam, hogy jó, ez pont megfelel az én gondolkodásmódomnak, tehát egy kicsit ilyen egymásba fűződő események vittek be abba, hogy elkezdtem buddhizmust gyakorolni, de a találkozás Olen Udállal azért az nagyon, nagyon csodálatos volt olyan szempontból, hogy tényleg olyan volt, mintha valakivel találkoztam volna, akit már ismerek, akkor a válaszai, meg mindent, amit elmondott és mesélt az életről, a felfogásról, az hogyan lehet élni, meghalni, újra születni, mondom, ó, ez nekem persze, ez fog megfelel az én értékrendszeremnek, mert arról szólt, hogy mindenki úgy jó, ahogy van, tehát nem arról van szó, hogy valakinek meg kell változnia, vagy mássá kell lennie, hogy boldog legyen, hanem ez a boldogság mindenkiben benne van, mindegy potencialitás, és csak arra vár, hogy felfedezzük, és kibontakoztatjuk, és ez egy teljesen más hozzáállásmód, mint amit a társadalom, vagy különböző vallások mutatnak. Nekem ez nagyon megfelelt és tetszett.
A vele való találkozás az ezek szerint egy nagyon meghatározó találkozás volt. Az kiderült egyébként a filmekből, hogy Ole nagyon másmilyen, mint a hagyományos buddhista lámák és szerzetesek. Ezt te is így tapasztaltad?
Igen, de meg kell mondjam, hogy mivel hamarosan találkoztam a feleségével, Hannával is, tehát ők ketten együtt nekem egy elég ilyen kerek dolgot mutattak, tehát tökéletességet, ami nagyon megfelelt, mert egyrésztről tényleg érezni lehetett, hogy az autenticitást, az autentikus tanításokat és átadásokat adják nekünk, és nagyon sokat mesélt a tanítójáról, a 16. karnapáról, nagyon sokat sokszor mondta, hogy ez, amit most adok nektek, ezt tőle kaptam, ő nekünk ezt az utat mutatta, és arra kért minket, hogy adjuk tovább. Tehát nagyon egyértelmű volt, hogy ez egy autentikus dolog, ami nekem számomra is nagyon fontos volt. És ahogy éltek, ahogy láttam Olit és Hannát, ahogy ők éltek, hozzáférhetően ott voltak az emberekkel, állandóan mindenkivel beszélgettek, mindenkit valahogy fölemeltek, és mindenkivel találtak valami érdekeset. Ez az együttérzés és ez a szeretetteljesség, azt később értettem meg, ez a fogalom, néha az ember azt hiszi, hogy akkor most szenvedjünk együtt, de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy őket az emberek mindenki egyesért nagyon-nagyon inspirált és érdekelte, és azt a szeretet és érdeklődést mutatnak mindenki iránt, ami egy nagyon-nagyon értékes dolog. Ez nekem ez nagyon meggyőző volt, és én is nagyon jól éreztem, és engem is támogattak bármiban, amit csináltam, minden másokat, úgyhogy nekem ez nem volt egy kérdés, bár én tisztelem, és tiszteltem is a tradicionális lámákat, akikkel találkoztam, de azok a lámák, akik jöttek, például Lokuncsecsü Rinpoche, szintén az első tanítója láma Ulinak és Hannának, vagy később a Sama Rinpoche, vagy később, sokkal később Jigme Rinpoche, akikkel itt találkoztam, mindenkit tulajdonképpen ezek a tibeti lámák mindig Ulit és Hannát helyezték előtérbe, és azt mondták, hogy ők a tanítók, és hogy azt csináljuk, amit ők mondanak. Tehát itt volt egy nagyon egyértelmű együttműködés, tehát egyértelmű volt, hogy mindenki a karnapán dolgozik, és az, amit az Ula és a Hanna tanít, az külön egyfajta tanítvány típusnak való, és nekem egyértelműen az volt, és az.
Hát így. És azt hiszem, hogy nem csak neked, hanem úgy általában a nyugati emberek számára, mert a tibeti nyelv is ugye egy olyan nyelv, ami egy fogalmi nyelv, ami borzasztóan nehezen érthető számunkra, még a szó szerint le is fordítjuk, mert egy teljesen más logikával működik, tehát kellett egyfajta fordítás, értelmezés ahhoz, hogy számunkra is befogadhatóak legyenek, azt hiszem, ezek a tanítások. Most hallgassuk meg a Samsara filmzenéjét, mi pedig hamarosan visszatérünk György Kessler Mártával, a Találkozás a Buddhával rendezőjével.
Trivia.
Martin Scorsese, a Dalai Láma életét feldolgozó kundunya, Kína diplomatikai dühét váltotta ki, amelynek következményei nem a filmkritikusoknál, hanem a Disney vezérigazgatójánál csapódtak le. Michael Eisner 1998-ban Pekingben személyesen Kína miniszterelnöke előtt kért bocsánatot, és kijelentette. A rossz hír az, hogy a film elkészült. A jó hír, hogy senki sem nézte meg. Annyira komolyan vette a megbékélést, hogy Henry Kissingert, az egykori külügyminisztert bérelte fel közvetítőnek, csak hogy biztosítsa Pekinget, ez nem fog megismétlődni. A Disney évekre elveszítette a kínai piacot, Scorsese-t és a forgatókönyvéről pedig máig nem engedik be az országba.
Silver Screen.
Philip Glass csodás szerzeménye az Escape to India szólt a Kundun című filmből. Folytatjuk a beszélgetést György Kessler Mártával, a Találkozás a Buddhával című film rendezőjével. Szerintem nem mindenki van tisztában vele a hallgatóink közül, mert hogy azért Magyarországon a buddhizmus az nagyjából a Dalai Láma, és akkor ezzel így kiismerült. Picit segítenél nekünk elhelyezni a karmapárt, meg oléket, hogy hol is helyezkednek ők ebben a nagy buddhista tengerben el?
Ez a nagy buddhista világ, ez a nagy buddhista világ, és a népszerűség az egy másik dolog. Tehát a buddhista világ az megmarad nagynak. Különböző buddhizmust ismerünk, mert Buddha különböző tanításokat adott, és miután Buddha meghalt, szerencsére nagyon különböző átadások megmaradtak, élő átadások, és vannak olyan fajta buddhizmust, amit Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Ázsiában gyakorolnak, inkább a Theravada, akkor van inkább a Mahayana, amit más részén a földnek, tehát Kínába is azt gyakorolták, és a Vajrayana, és aminek a gyémántút egy része az Tibetben, és azt is Kínában talán egy-két helyen gyakorolták, de van 4 főiskola, fővonal. Az első, a legrégibb az a Nyingma vonal, aminek megvan egy spirituális vezetője, és ezek nem funkciók, hogyha most spirituális vezetőről beszélek, hanem ezek az autentikus átadáson alapuló pozíciók, ha lesz nem mondani, funkciók, tehát ez azt jelenti, hogy a tanítók megvalósított lények, akik megkapták ezt az átadást, és gyakorolják, és tapasztalják, ami Buddha ideje óta van. Tehát van a legrégibb az a Nyingma vonal, utána a Karmakagyi vonal, amit mi gyakorlunk, utána van a Szakja vonal, és a legújabb az a Gelugpa vonal, aminek a Dalai Láma is a része. A Dalai Láma az szintén egy politikai személyé vált, a politikai események miatt, mert ugye a tibetiek, nagyon sok tibetinek ki kellett menekülni, és nagyon sok tibeti megvalósított lámának és tanítónak is el kellett hagyni az országot azért, hogy tudják gyakorolni és továbbadni ezeket a tanításokat. De a Dalai Láma tulajdonképpen az ő vonalán belül vannak a spirituális más vezetők is, és ő nagyon népszerű lett emiatt is, tehát ezért is megvitt nyugaton, és ez tényleg tök jó, tehát így nyilvánvaló, de ez van egy másik, egy ilyen politikai aspektusa is. És a karmapa, a 16. karmapa, aki egy generációban, körülbelül egy generációban volt ezzel a Dalai Lámával, őt a karmapák az tulajdonképpen az első tudatosan inkarnálódott lámák Tibetben. Tehát ez a fajta úgynevezett tulku rendszer, hogy mielőtt valaki, egy láma meghalt, előre meg tudta mondani, hogy hova fog újra születni, vagy hogyan kell, hol keressék, ami nagyon praktikus.
Eléggé
nagy segítség. Ezt ő kezdte el, tehát az első karmapa, miután meghalt, adott különböző útmutatásokat, hogy hova fog újra születni. És így ő az első tudatosan inkarnálódott láma, és utána már többet Tibetben ez a fajta rendszer, azt lehetne mondani, hogy nagyon szétterjedt, és a Dalai Láma, és ez egyik része az, hogy egyik inkarnációban a másikba tovább viszi a funkcióját. És a 16. karmapát Elő Buddhának is nevezték, vagy a Jobbik királyának, mert képességei azok túlmutattak mindenen. És nagyon sok más vonalból, tehát ez ismert is, hogy más vonalból is jöttek hozzá, hogy például felismerjen inkarnációkat. Ugyanúgy jött hozzá a Dalai Láma és a családja is, tehát tartották a kapcsolatokat. Állítólag a 16. karmapa volt a tanítója a Dalai Láma édesanyjának. Tehát ez az egész dolog ilyen nagyon összefüggő.
Forduljunk rá szerintem a filmre, mert nagyon izgalmas a karmapa története is, de hát mégiscsak azért vagyunk itt, hogy ezekről a filmekről beszélgessünk. Hogy indult egyáltalán a filmes utad, és miért a buddhizmusban csúcsosodott ki?
Ez nem egy tudatos döntés volt, de tulajdonképpen a film tárgya miatt csináltam az első filmet, miután Hanna elhunyt, utána nagyon sok érdeklődés volt iránta, tehát sokan akarták tudni, hogy milyen volt az élete, ki ez a nő, nagyon sokan hiányolták, és mivel egy nagyon-nagyon érdekes személy volt, és nagyon inspiráló hölgy volt, valahogy így egy idő után így néhány szértünk, hogy oké, valamit jó lenne valamit csinálni róla az életéről, bemutatni, ki volt a munkásságát, nagyon fontos nagyon sok mindenki számára, és nagyon érdekes nő volt ilyen szempontból, tehát az aktivitása szempontából, és így jött az ötlet, hogy csináljunk egy életrajzi dokumentumfilmet, és így történt az meg, hogy elkezdtem egy filmet csinálni egy jó barátommal, akinek Londonban van egy film gyártó irodája, vállalta, és belevágtam beleugrottam a mély vízbe.
Adam Pennyről beszélünk?
Igen, Adam Pennyről beszélünk, és ő azt mondta, hogy segít, és úgy kezdjük el, és aztán volt egy beszélgetés, ezen nevettünk, és kérdeztem, hogy mennyi ideig tart egy ilyen dokumentumfilmet megcsinálni? Azt mondja, összevágni 6-9 hónap max, 5 évvel később részletekül. Tehát ez még neki is egy nagy, nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket, azért ez egy nagyon nagy történet, és így történt meg, hogy filmet készítettem. Tehát ez nem egy tudatos döntés volt, hogy most én filmkészítő akarok lenni, de nagyon sokat tanultam, nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat dolgoztunk rajta, és nyilvánvaló, hogy egy nagyon széles körű tudásra szedtem szert, azt mondanám. Tehát ez az, amikor az ember tanulja, miért csinálja, minden szinten, és csodálatos emberekkel tudtam együtt dolgozni. Londonban egy nagyon más különböző stábtagokkal, tehát ment, forgattunk, vágtunk, ezt kerestük az anyagokat, és szállítottuk. Tehát ez nagyon intenzív munka volt. És ennek a munkának köszönhetőnek és tudásnak köszönhetőnek van az, hogy belemertem vágni ebbe a második filmbe is.
Ugyanezzel a stábbal dolgoztál?
Nem, teljesen. Hát azért eltelt nem tudom mennyi év, tehát több év, az emberek változnak. Ez a film hasonló, de azért van egy másik karaktere is.
Abszolút.
És szerencsére jöttek. Tehát egy kicsit más koncepttel is, vagy sok minden, amit megtanultam a Hanna filmből, mit lehet egy kicsit jobban előre szervezni a munkát, vagy ügyesebben csinálni, azt remélem, hogy itt jobban is tudtam. Nem beszélve arról, hogy ez a film egy kicsit komplexebb, mint a Hanna film, de több protagonista, több főszereplője van, és szélesebb körű történetet foggal össze. Ezért nagyon-nagyon jól meg kellett szervezni és előkészíteni a munkát. Magyarországon is dolgoztunk egy ideig, itt egy magyar stábban elővágtuk, és utána Londonba vágtuk össze a filmet, de a forgatás, az utazás, az különböző emberek vettek részt a fordításokban, tehát egy nagyon nagy nemzetközi csapat munkájának az eredménye.
Nagyon adta volna magát Anna film után, hogy csak Ollen legyen ennek a filmnek a főszereplője. Miért döntöttél úgy, hogy egy párhuzamos sztorit mesélsz el?
Mert a 16. karnapának az élete az nagyon sok mindenkit érdekelt, és ez tulajdonképpen nem lehet leválasztani az Ole történetéről, mert a 16. karnapa volt a tanítója Olinak és Hannának, és ő az oka annak tulajdonképpen, az ő víziója, az ő utasításai, inspirációjának köszönhetően történt az, amit Oli és Hanna felépített a nyugati világba. És másik dolog pedig az, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy honnan indult az egész Tibetből, hogyan őriztép ott meg, és csak egy picit nem lehetett mindent elmondani, de az ő történetén keresztül, és a lámák, akik közel voltak hozzá, időt tanúi voltak az eseményeknek, akkor egy kicsit beleérezhetünk és belenézhetünk abba, hogy milyen bátrak voltak ezek az emberek, és mert könnyű azt mondani, hogy ja, persze, egy megvalósított lény, de azért nagyon-nagyon sok nehézségek kellett szembeállniuk, és kihívásokkal, tehát ahogy ő ezt az egészet navigálta, az nagyon érdekes, és ahogy találkozott Olival és Hannával, és jó tudni a hátteret, jó megérteni azt, hogy mi ez a tibeti buddhizmus, és ez a vonalnak a lényege az, hogy itt nem csak egy szeméről vagy személyekről van szó, hanem Buddha ideje óta ez egy átadás, egy élő átadási vonal, amire nagyon-nagyon precízen és pontosan odafigyeltek a vonaltartói és átadói, tehát itt nagyon kiemelkedő gyakorlókról van szó, akik a tudatukkal dolgoztak, és nagyon odafigyeltek arra, hogy továbbadják ezt az átadást, és hogy ez megmaradjon élőbe. És ez az, ami az egésznek a lényeg, amit a 16. karnapa is tett, hogy elmenekült, és odafigyelt arra, hogy átadja, hogy megmaradjon az átadás, annak ellenére, hogy egy egész csoport, lámák csoportja ott hagyta a több száz év óta létező, felépített átadási helyeket, mint például Tsúpót és más kolostorokat, azon, ahol több száz éveken keresztül ott gyakoroltak a Himalájákba, senki nem fért hozzá, és ez most kikerült a világba, Indián keresztül, de ő nagyon odafigyelt arra, és mindenki odafigyelt arra, hogy ez, tehát hogy a dharma, a Buddha tanításának a lángja, hiszen tovább lobbanhatjon a nyugati világba, és hogy mindenki tudjon ebből valami hasznot kapni. Tehát ez nagyon érdekes folyamat, mert tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szomorú és tragikus esemény volt az oka arra, hogy a nyugati világban emberek ezrei kapcsolódni tudtak ehhez a tanításokhoz, és úgy látszik, hogy használhatóak.
Tehát igen, van ebben valami karmikus azért, ahogy ez így alakult. Nagyon-nagyon szép tulajdonképpen, ahogy a kényszerű menekülés megnyitotta az egész világot ezelőtt a tanítás előtt. Hamarosan visszatérünk György Kessler Mártával, a Találkozás a Buddhával rendezőjével. A héten lenne 100 éves Mel Brooks, hallgassuk meg hát a Springtime for Hitler című klasszikust a Producerek című filmből.
Born in Dusseldorf, and that is why they call me Rolf.
Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party.
Egy perc filmes évforduló.
Június 28-án lenne 100 éves Mel Brooks, a filmtörténet egyik legnagyobb komédia rendezője. Kevés alkotó tett annyit a filmes műfajok kifigurázásáért, mint ő. A producerek a Broadway musicaleket, a fényes nyergek a westerneket, a Frankenstein Junior a klasszikus horrorfilmeket, az űrgolyhók pedig a sci-fit és a Star Wars jelenséget forgatta ki. Brooks különlegessége, hogy paródiái nem egyszerűen kinevetik a műfajokat, hanem láthatóan szeretik is őket. Filmjei tele vannak filmes utalásokkal, abszurd humorral és olyan poénokkal, amelyek évtizedekkel később is működnek. Pályafutása során Emmy, Grammy, Oscar és Tony díjat is nyert, vagyis tagja annak a rendkívül szűk körnek, amely megszerezte az úgynevezett EGOT-ot. 100 évvel a születése után Mel Brooks neve továbbra is egyet jelent a filmes paródiával, és nehéz lenne olyan vígjáték rendezőt találni, akire ne lett volna valamilyen hatással.
Ez a Silver Screen.
Szintén egy Mel Brooks filmből szólt John Morris szerzeménye, az űrgolyhok fő témája. Folytatjuk a beszélgetést György Kessler Mártával, a Találkozás a Buthával című film rendezőjével.
Nekem nagyon tetszett az, hogy ebben a filmben nagyon sok modern technikát alkalmaztatok. Az animációs betétek borzasztóan szépek szerintem, meg nagyon tetszik, ahogy gondolom mesterséges intelligencia segítségével életre keltettétek a régi fotókat.
Először azzal szeretném kezdeni, hogy ez kevésbé a technika, mint amilyet látszik. Mert ez először is az animációt, egy csodálatos animációs csapat készítette, a Kub Animáció Budapestről. Egy éven keresztül dolgoztunk ezen. Szinte napi szinten, ahol legelően sokan rajzoltak, dolgoztak, vagy nagyon-nagyon sok munkának az eredménye. És az Ádám Penny rendezte az animációt együtt a Szilágyi Robival és a Csillával, akik szintén benne voltak a teambe, és ők is rajzolók, tehát ez egy nagyon intenzív együttműködésnek az eredménye volt. És ami a képeket illeti, az nagyon sokan azt kérdezik, hogy ez biztos mesterséges intelligencia, ez nem olyan egyszerű. Szintén Szilágyi Robi, aki szintén ő animál és rajzoló és profi ebbe, minden egyes képet különböző technikákkal rendezett így, és állította ezt így össze. Használt biztos mesterséges intelligenciát, de nem csak azt. Tehát ez egy igazi kézimunka, azt mondanám. És nagyon-nagyon sok időbe kerül. Én csak annyit tudok mondani, tehát én nem vagyok ebbe szaki, de biztos, hogy a mesterséges intelligenciával nagyon sok mindent lehet csinálni, hogy az igazi intelligenciára szükség van ahhoz, hogy jó legyen, mert hogy az arcok és minden autentikus és minőségben olyan legyen, hogy tényleg igazinak tűnjön, azért ez nagyon-nagyon sok munka. Miért döntöttünk így? Mert fontos volt az, hogy különböző időszakokból, ahol például csak képek voltak, hogy egy kicsit élőbbé tegyük, és azáltal, hogy különböző stílusokat használtunk, élőbbé, érdekesebbé teszi az egész történetet vizuális szinten, tehát ahhoz, hogy az emberek tudjanak emocionálisan is kapcsolódni, nyilvánvaló, az nagyon fontos, hogy mit látunk, a zene és a vizuális narratív, az nagyon sokat segít, és az animáció, én nagyon meg vagyok elégedve, mert ez egy kockázat volt. Egyébként már több helyen használt dokumentumfilmekben animáció, tehát ez is egy narratív, amit használni lehet, és pláne helyzetekben, amikor nincsen semmilyen archív anyag vagy kép, és én nem akartam csak ilyen mesélő fejeket, az ember elmondja az történetet, de hogyha vizuálisan csak egy embert látunk, aki meséli, ez teljesen más, mint hogyha valamit adunk.
Ez szerintem egy nagyon jó döntés volt, mert én is így gondolom, hogy ma már a beszélő fejek ideje lejárt a mozgóképen. Ez mindig nagyon érdekel, amikor dokumentumfilmekről beszélgetünk. Hát ez egyértelműen kiderült, hogy eszméletlenül sok archív anyagot használtatok. Mennyi nyersanyagból dolgoztatok?
Ezt mindenki kérdezte, de most nem tudom, és nem is akarom tudni. Valószínűleg bolondulni köszönöm, hogy mennyi anyag. Én nem számoltam, nagyon sok, de nagyon szépen elrendeztük ezeket az anyagokat. Körülbelül másfél évbe került az elővágás, a sztorit ilyen 14 chapterbe, 14 fejezetbe elmondjuk, és minden anyagot beraktunk, anyagból részeket beraktunk, tehát előszerveztük az anyagot, ez nagyon-nagyon fontos volt, itt szem lehet. Különben az anyagok óceánába elsüllyed az ember. Tehát nagyon-nagyon fontos.
Voltak-e olyan pillanatok, amikor azt érezted, hogy ez téged is teljesen átjár? A forgatás során, de lelkileg hogyan változtál?
Mivel, hogy ez a film szintén a tanítóimról is szól, én nem tudom, hogy hogyan lehet az, hogy ne legyek a része, vagy ne legyen az életem része. De én ezt nem tudnám most így pontosan mondani, hogy itt igen, itt nem. Sőt, szerintem ez olyan, mint a tintapapír átitatja az embert, és ezt gondolom viszont minden alkotással így van. Szerintem, hogyha az emberek alkotnak, vagy akármi legyen egy festés, vagy zeneszerzés, vagy bármit, egy írást, ez az emberről benne él, és gondolom, hogy velem is itt történt. Nyilvánvaló rengeteg minden volt, ami meglepett, rengeteg minden volt, nagyon sok kihívás, és biztos, hogy nagyon sokat remélem, nagyon sokat tanultam ezáltal. Nagyon érdekes felfedező út volt, nagyon sok minden részlet van, amiről nem tudtam, ami még több kérdés hozott föl, ami utána jártam, vagy pedig megtanultam azt, hogy nem kell minden utána járni, mert soha nem lesz kész a film, meg ilyenek. Tehát nagyon érdekes folyamat.
Zenélünk egy kicsit, a Pixies Where Is My Mind című dala következik a Harcosok Klubja című filmből.
With your feet on the air, your head on the ground.
Silver Screen. Egy perc filmnyelv.
Filmek megbízhatatlan narrátora olyan szereplő, akinek az elbeszélésére a néző kezdetben tényként tekint, később azonban kiderül, hogy beszámolója pontatlan, hiányos vagy akár félrevezető volt. A félrevezetés lehet szándékos, de fakadhat emlékezetkiesésből, önállításból, mentális zavarból, vagy egyszerűen abból, hogy a narrátor nem ismeri a teljes igazságot. A filmes megbízhatatlan narrátor egyik legismertebb példája a Harcosok klubja, ahol a főhős nézőpontja alapvetően meghatározza, mit látnunk a vásznon. Hasonló megoldással él a Közönséges bűnözők vagy a Memento is, amelyekben a néző csak fokozatosan jön rá, hogy a történet nem feltétlenül az, aminek elsőre látszott. A megbízhatatlan narrátor különlegessége, hogy a film nem egyszerűen elmesél egy történetet, hanem játékra hívja a nézőt. Arra kényszerít, hogy újraértelmezze mindazt, amit eddig igaznak hitt.
Rupert Gregson Williams szerzeménye a Wonder Woman filmzenéje szólt. Mi pedig György Kessler Mártával, a Találkozás a Buddhával és a Hanna rendezőjével beszélgetünk. A Hannának milyen volt a nemzetközi története? Gondolom hasonló utat vártok majd ettől a filmtől is.
Én nem várok el semmit, mert azért mégis más, és a filmgyártás és a film terjesztés is nagyon sokat változott. Tehát szerintem a Covid időszaka azért eléggé belevágott ebbe az iparágba, legyen az a mozi, meg a fesztiválok, de átalakult az egész, és mivel hogy legtöbb ember a filmeket streamen nézi, tehát oda-haza a tévén, vagy a komputer előtt, teljesen más átalakult azért azóta a világ, és én nem várok el semmit, viszont nagyon örültem annak, hogy voltak díjak a filmfesztiváloktól, ahol a film nagyon komoly elismerést kapott, és ennek nagyon örülök. Nagyon szeretnénk a filmet elsősorban a mozikban mutatni, mert ez egy szinematografikus élmény, és a teljesen más az, amikor az ember nagy képernyő elét nézi meg. Úgyhogy ilyen szempontból hasonló az útja. Már bemutattuk Amerikába, Európába, több helyen, Ausztráliába, Ázsiába, megint még Amerikába, tehát több helyen jön Európa több országaiban, Németország, Ausztria, tehát elsősorban a mozikat fogja körbeutazni, és igen, én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen nagyon jól fogadták a különböző országok nézői, és tudtak kapcsolódni hozzá. Tehát ezt nem sose lehet tudni, azért ez egy kicsit más a történet, és kicsit hosszabb, 2 óra 24 perc.
Egyáltalán nem éreztem hosszan, akkor megláttam, hogy 2,5 óra, mondom, hogy egy dokumentumfilmnek 2,5 óra az elég bátor vállalás, de az a helyzet, hogy annyira magával ragadó a történet, sokszor érzelmes, és rengeteget tanul az ember belőle, úgyhogy egyáltalán nem éreztem hosszúnak. Az eddigiek alapján hogy látod, hogy kik azok az emberek, akiket ez a film igazán megszólít, és kiknek ajánlanád ezt a filmet?
Nagyon nehéz ezt leszűkíteni, megmondom őszintén. De ugyanúgy, mint a Hanna film, ennél a filmnél is azt tapasztalom, hogy nagyon sok meglepetésben van a részem, és azt tapasztaltam, hogy különböző országokban nagyon sokan, akik nem bucisták, értik a filmet, és szeretik, és értékelik. Azt gondolom, hogy biztos, hogy valami kis pici érdeklődés a bucizmus iránt biztos van az emberekben, különben nem ülnének megnézni, de nagyon pozitív a visszajelzés, és erőteljes hatást tesz a nézőkre, tehát olyanokra is, akik nem ismerik a történetet, nem kapcsolódnak a buddhizmushoz, nem kapcsolódnak a tibeti világhoz. Az új generációtól nagyon nagy dicséretet kaptam, amire én nagyon büszke vagyok, 14-16 évesek voltak a moziba, 18 évesek mondták, hogy jó, ezt nekik ez nagyon tetszik, és ez a történet, és így elmondták, és hogy megható, és hogy úgyhogy ez ennek én örültem. A másik dolog az, hogy nagyon sokan, akik nem gyémántot gyakorlók, de valamilyen másfajta buddhizmus gyakorolnak, és mégis eljöttek, mert érdekelték, és mondták, hogy ó, mi egy másik buddhizmus gyakorlunk be, ez nagyon megérintő, és csak az embereknek a története, és tanultunk valamit. Tulajdonképpen ez a film mindenkinek szólt. Tényleg próbáltuk úgy csinálni, esetleg vannak fogalmak, amiket nem lehet megérteni, de az emberek történetei mindenkinek szólnak, és a történetek, a témák, legyen az a bátorság, az idealizmus, az együttérzés, a unandóság, ahogyan bánunk azzal, hogyha valaki meghal, akit nagyon közel állt hozzánk. Tehát ezek a témák mindenkinek szólnak, és hogyha valakit ez inspirálni tud, az szerintem nagyon jó. És minden mást, ami a buddhizmust illeti, nekem az a hozzáállásom, hogyha valakit ez nagyon érdekli, mindent lehet, kicsit utána lehet olvasni, vannak könyvek Láma Olétól, meg lehet kapni őket, ahogy a dolgok vannak.
És hát rengeteg központ is van.
Vannak buddhista centrumok világszerte Magyarországon, és a gyémántud buddhista centrumok, vagy külföldön Diamond Way Buddhism, tehát manapság ez nem olyan nehéz, hogyha valakit ez jobban érdekel, például ezekben a buddhista központokban, például itt Budapesten van a Rózsák terén, a buddhista központ, minden este 7 órakor van meditáció, be lehet jönni, ki lehet próbálni, nem muszáj maradni. Tehát az ember nagyon könnyen tud kapcsolódni, és szerintem, hogyha ez a film elgondolkoztatja az embereket, amit nagyon remélek, mert ez nem csak arról szól, hogy mindent elmagyarázzunk, és minden információt megadjunk, hanem hogy tényleg kicsit úgy elgondolkozzunk dolgokról, hogy hú, tényleg mi ez az érték, mit csinál ez velem, tehát mi az igazság, hogy állok én ehhez a dolgokhoz, ezt remélem, hogy mindenkinek ad valamit. És ha valakinek nem tetszik, szerintem az is totál jó. Tehát legalább megnézett valamit, amit azt mondja, hogy oké, ezt ilyet nem szeretnék.
Hát bízom benne, hogy azért olyan emberre fogják látni, akiknek tetszeni fog. Én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kapu egy másik kultúrára, és egy nagyon izgalmas útnak lehet egy eleje, hogyha valaki most ismerkedik a buddhizmussal. Nagyon szépen köszönöm, Márta, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt folytál velünk, és beszélgettünk. Nagyon sok sikert kívánok a film további útjához.
Én is nagyon-nagyon köszönöm a kérdéseket, és hogy megnézted a filmet, és örülök, hogy találkoztunk. Minden jót.
Köszönöm szépen hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Végezetül hallgassunk bele június 25-én moziba érkező Supergirl filmzenéjébe, melyet Claudia Sand szerzett.
Silver Screen.
Premierek.
A legtöbb szuperhős a Föld megmentésével van elfoglalva. Supergirlnek ezúttal egészen más feladata akad. A DC új mozifilmjében Kara Zor-El egy fiatal lány oldalán indul útnak a galaxis távoli vidékein, hogy bosszút álljanak egy kegyetlen gyilkoson. A Supergirl, Tom King nagy sikerű képregénye a Supergirl Woman of Tomorrow alapján készült, és jóval sötétebb, személyesebb történetet mesél el, mint amit a karaktertől korábban megszokhattunk. Ez a Supergirl nem a mindig magabiztos példakép szerepében dűnik fel, hanem egy magányos, dühös és útkereső hősként. A filmet Craig Gillespie rendezte, akinek nevéhez az Én Tonya és a Szörnyella is fűződik. A címszerepet Millie Alcock alakítja, a szereplőgárdában pedig Jason Momoa is feltűnik, méghozzá rajongók körében kultikus státuszú fejvadász Lobo szerepében. A Supergirl nem csak egy újabb képregényfilm, hanem a megújuló DC univerzum egy kulcsdarabja, amely egy egészen más oldaláról mutatja be Superman legismertebb rokonát. A Supergirl június 25-től az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban.
Rádió Free. Mozi és film. Szabadon. Ez a Silver Screen.